Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT.
Szép jó napot kívánok, ez itt a Cégkassa Podcast a kis és középvállalatok számára nyújtott információk tárháza a Garantika támogatásával. Mai vendégünk Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség főtitkár helyettese, a Kiberpajzs projekt társprojekt gazdája. A témánk pedig az, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk a digitális térben. Kicsit korábbi információ, de azért szerintem így is mellbevágó, hogy naponta egy háztartás, hetente pedig egy vállalat teljes vagyonát elviszik a kibercsalók Magyarországon. Úgyhogy mind lakossági szempontból, mind a vállalkozók szempontjából rendkívül fontos az, hogy erről a témáról beszélgessünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mennyire kell félnünk a kibertérben a csalásoktól?
Én azt gondolom, hogy nem félnünk kell, hanem felkészülnünk rá, és tudatosan viselkednünk a kibertérben, ugyanúgy, mint ahogy ezt a való világban is tesszük. Igazából a mindennapokban az teljesen természetes, hogy kicsit mindig a tudatunk és a félszemünk ott van a lakáskulcsunkon, a mobiltelefonunkon, a pénztárcánkon, nyomon követjük az értékeinket. A digitális térben viszont valahogy, mintha ezeket az észlelési pontjainkat kikapcsolnánk, és sokkal óvatlanabbul tudunk viselkedni. Tehát egy fokozott tudatossággal, egy kis odafigyeléssel, nagyon sok védelmi pajzsot építhetünk magunk köré, és ezzel bőségesen megnehezítjük a kiberbűnözőknek az esélyeit. Hogyha még a számokat szaporíthatjuk egyébként, akkor azt mondhatjuk el, hogy ma Magyarországon a kiberbűnözők átlagosan 10 percenként próbálkoznak egy átutalásos csalással.
Kicsit menjünk vissza, hogy mitől lett ennyire fontos ez a digitális világ. Egy nemzetközi felmérés szerint a COVID önmagában 1,1 milliárd új felhasználót hozott a digitális térbe, és ugye Magyarországon is maga a koronavírus járvány miatti zárások voltak azok, amik elvitték az ügyfeleket, az embereket, és így a vállalkozásokat is a digitális térbe. Mennyire lehetett ezt a digitális ugrást lekövetni egyén, vállalkozás szintjén, a bankok szintjén valószínűleg jobban tudod, hogy ez hogyan működött?
Igen, azt mondhatjuk el valóban, hogy a bankszektor szempontjából mi arra szoktunk hivatkozni, hogy körülbelül egy ilyen 5-8 éves ugrás történt a fogyasztói szokásokban, a digitális eszközök használatában. Az elmúlt évtized az már a banki fejlesztésekben azért nagyon sokféle online, telefonos, internetes megoldásnak a kifejlesztéséről szólt. Egyébként a magyar szakembereink nagyon kreatívak, már jó néhány évvel ezelőtt az SMS kontra is egy magyar találmány terjedt el a világon, amit ma már egy praktikusabb verziójában akár mobil bankon belüli pop-up ablakkal, ilyen felugró üzenettel is kérhetünk, hogy nyomon kövessük folyamatosan a bankkártyás és a számlás költéseinket. Szóval, hogy innovatívak vagyunk, de a társadalom egy része csak az, aki szívesen kipróbálja ezeket az új szolgáltatásokat, és élen jár ezeknek a használatába, és utána viszont egy nagyon jelentős leszakadás van. Azok, akik elkezdik nagyobb mennyiségben, volumenben használni ezeket a szolgáltatásokat. Ők egy kicsit lemaradók, kivárók, tehát noha sok minden rendelkezésünkre áll, de kipróbálni inkább csak olyan helyzetekben próbáljuk ki őket, amikor vagy kényszerhelyzetben vagyunk, mert hogy gyorsan, vagy távolságra kell fizetnünk, vagy éppen például a COVID idején a lezárások miatt ugye nem tudtunk fizikai térbe kimenni vásárolni. Így itt bizony nagyon sokan szoktak arra rá, hogy rezsiszámlát fizessenek nem postán sorba állva sárga csekkel, hanem az online térben, vagy éppen az online vásárlásokra cseréljék le az üzletek meglátogatását.
Beszéljünk arról, hogy igazából korábban ugye védtük magunkat a zsebesektől, mert azt mondtuk, hogy az a legnagyobb probléma, hogy utazunk a villamoson, és akkor elviszik a pénzünket. Most egy kicsit másképp működik a dolog, hiszen a pénzünk az nincs is a zsebünkben, hanem bent van a digitális térben, ehhez pedig adatokon keresztül lehet hozzáférni, és miután egy kicsit ugye a Cégkassa podcastról beszélünk, egy kicsit a vállalkozások szempontjából gondolkodva, mennyire látszik az, hogy egyébként ezt a digitális pénztárcánkat, a digitális vagyonunkat, a digitális adattárházunkat, ezt mennyire védjük mi magyar vállalkozók?
Nagyon jó a kérdés, már csak azért is, hogy picit elgondolkozzunk azon, hogy valójában mi az érték a kibertérben. Biztos, hogy a csalóknak az egyik célja az az, hogy a pénzünkhöz, vagyonelemekhez férjenek hozzá. Viszont milyen út vezet ehhez, és ezt fontos végig gondolnunk. A kibertérben nem csak a pénzünk az érték, de az ahhoz vezető út, mint ahogy a lakáskulcsunk is ugyanúgy a való világban, az adataink nagyon komoly értéket jelentenek. Tehát az első és legfontosabb, amire szeretnénk felhívni a figyelmet, az pont az, hogy akárcsak a nevünk, a személyes adataink, amelyekkel azonosíthatóvá válunk, egy személyiséget, egy profilt tudnak felépíteni általa a kibertérben rólunk, és megszemélyesíteni minket, ezek mind-mind értéket jelentenek. Elég gyakran emlegetjük ugye a digitális lábnyomot, de ritkán gondoljuk végig, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent. Minden információ, amit mi kiposztolunk magunkról, akár közösségi felületeken, vagy e-mail levelezésben, bármi más módon a digitális adatokat adunk meg róluk, az bizony elérhetővé válik, és ott marad a kibertérben. Hogyan szoktak ezek például problémát okozni? Nézzünk egy konkrét esetet. A jelszó kiválasztás ugye elég nehézkes amiatt is, hogy az mindig utána észben tartsuk, és a begépelése se legyen túl körülményes sem, akár egy mobiltelefonon, sem a laptopunkon, így aztán célszerűen praktikusan választunk olyan szavakat, ami mindig az eszünkbe van, és ráadásul ezt nem is nehéz bebillentyűzni. Viszont azon ritkán gondolkodunk el, hogy ha megadjuk a kedvencünknek, mondjuk ami egy kis állat, vagy a gyerekünknek a nevét, vagy a születési dátumunkat, lakcímünket, akkor ezek mind-mind olyan információk, amit egy jelszófeltörő robot gyakorlatilag azonnal, vagy töredék másodpercek alatt fog tudni kinyomozni. Egy olyan vírus, ami rákerül a gépünkre, és például észleli, hogy mi az a szó, amit a leggyakrabban írunk le, ami lehet mondjuk a férjünk, a kedvesünk neve, vagy a gyermekünk neve, hiszen vele mondjuk gyakran levelezünk, azonnal segít ahhoz, hogy a jelszó az a titokból nyilvánosságra váljon. Ezért aztán a kibervédelmi intézettel együttműködve kidolgoztunk egy egyszerű tanácsot, ne jelszavunk, hanem jelmondatunk legyen. Biztos mindenkinek van a fejében egy-egy kedvenc strófa, verssor, vagy akár egy dallam, amit könnyen felidéz. Például ilyen a Mici Mackó, a Szereti a mézet számomra. Hogyha ennek a kis strófának...
Nem ez a jelszavad.
Nem ez a jelszavam, megígérem, hogy ha volt is, akkor ezt lecserélem. De hogy ne is jelszó legyen ebből, hanem jelmondat, a kis strófának a szó kezdőbetűit írom bele a jelszóba, amit, hogy egy kicsit még megnehezítsek, természetesen egy-egy karaktert, mondjuk számra cserélek, és mindenképp fontos, ugye, amit gyakran elmondunk, legyen benne nagybetű, szám, legyen benne különleges karakter, így már egy olyan jelszóhoz, jelmondathoz juthatunk, ami egyébként meg egy jelszófeltörő robot számára is bőségesen több évnyi munkát ad arra, hogy ezt megfejtse.
Kicsit beszéljünk még azért arról, hogy ha vállalkozóként vagyunk, jó párszor előkerül az, hogy egy KKV az alapvetően lakossági emberekből, tehát aki KKV-ként működik napközben, az valószínűleg este hazamegy a családja, az is magánemberként működik, és valóban itt ugye nagyon-nagyon komoly kérdés az, hogy home office idejében most aztán már pláne majdnem mindenki otthon is használja a számítógépét, a céges hálózatát. Mennyire lehet itt az a gond, hogy hát lényegében interfész biztosítunk arra, hogyha a lakossági oldalon van egy támadás, akkor avval el tudják érni a céges adatainkat, ha a cégnél történik valami, akkor esetleg visszafele is ez a dolog működik. Nem tudom, hogy erről vannak-e már gondolatok.
Vállalkozóként, cégvezetőként nagyon fontos, hogy végig gondoljuk ezt a kettős szerepkörünket. Valóban egyrészt magánemberként is rengeteg alkalmazást, felhasználást futtatunk, valószínűleg ugyanazon a telefonon, vagy akár ugyanazon a laptopon, számítógépen. Ugyanakkor cégvezetőként egy másfajta felelősségünk is van, és másfajta adatokhoz is férünk hozzá, amelyek lehet, hogy extrán bizalmasak lehetnek, vagy még különös értéket képviselnek. Úgyhogy mindenképp érdemes azt például észben tartanunk, hogy az előbbi jelszó használatra visszatérve, az Ipsos-szal készítettünk és a Média Unióval egy 1000 fős kutatást az elmúlt évben, ami azt mutatta meg, hogy az emberek több mint 80%-a mindenhol ugyanazt a jelszót használja. Nagyon fontos, hogy minimum a pénzügyeinkben egy külön erősebb jelszót érdemes használni az online vásárlási felületeinken, és természetesen a magán és céges levelezésünkben, ügyeinkben mindenképp ugyanúgy ezt érdemes ketté választani. Ráadásul a jelszavakat ugye rendszeresen cserélgetni például. Emellett ugye a cég pénzügyeihez való hozzáférést jellemzően mondjuk egy másik kollégával, a cég pénzügyes vagy egyéb adminisztratív ügyeit intéző kollégával szoktuk ketten intézni a céges ügyekben. Nagyon fontos, hogy itt is a négy szemelvet alkalmazva ne legyen könnyítés az, hogy egy ember az, aki jóvá is hagyja azokat a tranzakciókat, még akkor is, hogyha a banki rendszerek ugye kettős azonosítást két külön személynek a beavatkozását kérik. Ne egyszerűsítsük le ezeket a folyamatokat, mert sajnos nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy utána egy óvatlan helyzetben, amikor egy ember döntött róla, és őt egy csaló megtévesztette, akkor ennek komoly veszteség lehet a vége. Ez például az elmúlt időszakban Magyarországot is elérte egy olyan csalási típus, amikor a nagyon jól felkészült kibercsalók már mesterséges intelligenciát, modern technológiát hívnak segítségül, és az elmúlt hónapokban történt egyik eset, az egy tulajdonképpen egy deepfake, egy személyiséglopásos helyzettel valósult meg, amikor modellezték az adott nemzetközi cég menedzsmentjének az ülését. Úgy tűnt, hogy az online térben a vezetőség arról döntött, hogy a Magyarországon lévő számlákon lévő összegeket el kell utalni. Ezt a cégvezető annak a tudatában, hogy a főnökségétől kapta ezt az utasítást, meg is tette. Figyelemmel és különösen megerősítéssel célszerű minden ilyen helyzetben lennünk, akkor is, hogyha ez akár logikusnak, indokoltnak tűnik, úgy tűnik, mintha a cégtársunk vagy a főnökünk kérésére, utasítására hajtunk végre valami fajta nagyobb összegű tranzakciót. Mindenképp azt javasoljuk, hogy a digitális térben az egyik legerősebb fegyver a megtévesztés. Föl tudunk venni, sajnos mi is már könnyen más személyiségeket, egy program segítségével könnyen hangkonvertálható, ismerős hangá, akár olyan videóanyagok készíthetőek, amiben nem biztos, hogy valóban az az ember szerepel, akiről azt feltételezzük, hogy ezt az utasítást, üzenetet adta nekünk. Tehát a négy szemelv, a kettős megerősítés, annak a visszakérdezése, hogyha egy jelentősebb tranzakció történik, az biztosan szándékos volt-e, biztosan attól a személytől érkezett, akitől mi ezt feltételezzük. Ez manapság szükséges, és mindenképp az óvatosság része kell, hogy legyen.
Csak hogy egy kicsit fölkeltsük az érdeklődést, ez a bizonyos céges csalás, cégnevet nem fogok mondani természetesen, de 6 milliárd forintot meghaladó összegről szólt, ha jól emlékszem.
Így van, ez egy nagyon jelentős tétel, és tulajdonképpen itt azok a védelmi eszközök, amelyeket a banki partnerünk biztosít számunkra, vagy akár kibervédelmi szakértők is értéktelenné válhatnak, hiszen hiába jelzi a bank azt, hogy szokatlan tranzakciót hajtunk végre, és biztosan mi akarjuk-e, hogyha eközben egy megtévesztett cégvezető az, aki azt gondolja, hogy az ő tulajdonosának vagy cégtársának az utasításait, szándékát hajtja végre, akkor a tranzakció az meg fog történni, és a pénz elutalódik, utána pedig ennek a visszaszerzése szinte lehetetlen.
Van egy másik üzleti területet érintő komoly csalási módszer, ez az, amikor egy megrendelés zajlik, és egy külső szolgáltató vagy külső partner, akivel lehet, hogy nem is ismerjük magunkat, meg ővel találkozunk. 2 évvel ezelőtt az egyik híres sportágunk és az olimpián két csapattal szereplő sportágunknak volt egy Európa bajnokság a Horvátországban, ahova szállást foglaltak értelemszerűen ezek a csapatok, és érkezett egy e-mail, ami arról szólt, hogy a szálláshelyről érkezett egy e-mail, hogy a szállásnak a költségeit azt ne az első számlán lévő számlaszámra kelljen utalni, nem megadtak egy új számlaszámot. És mint kiderült, ugye ez a számlaszám, ez egy csaló számlaszám volt, maga az e-mail egy csaló e-mail volt, viszont ez a szövetség ugye elutalta ezt az összeget, majd annak rendje is mondja, szerint a sportolók elérkeztek a szállodába, ahol közölték, hogy hát jó, csak nincs kifizetve a számla. Szóval vannak ilyen, ezt gondolom, ez tipikusan üzleti területre specializálódó csalási formák. Van-e ilyen még, vagy mit lehet ezekkel tenni?
Az úgynevezett számlaváltásos csalás az ugye az üzleti viszonylatban nagyon megéri a kockázatot a csalóknak, hiszen akár jelentősebb összegekhez is juthatnak. Mi történik itt? Itt tulajdonképpen a két üzleti partner közé beékelődik a csaló, és elhiteti valamelyikükkel, hogy ő a másik nevében lép fel, és akár egy e-mailes üzenettel a bankszámlaszám megváltozásáról tájékoztatja a partnerét, ahova éppen valami teljesítés utalásnak kellene érkeznie, akár más adathoz jut hozzá. Legyünk nagyon óvatosak, és tényleg gyanakvóak ebben a térben is. Lehet, hogy akár megelőzi mondjuk az ilyen business e-mail compromised helyzeteket, tehát az ilyen megtévesztő üzleti információkról szóló helyzeteket, az, hogy adatot gyűjtsenek rólunk. Lehet, hogy bejelentkeznek mondjuk például egy kutatás állarca alatt, és egyre több információt szednek össze rólunk, vagy akár egy úgynevezett lándzsás adathalászattal az online felületekre kirakott információkat összegyűjtik rólunk, és amikor már bejelentkezik a csaló, akkor visszaad nekünk saját magunkról információkat, ezzel egy bizalmi légkört teremt. Az e-mailben vannak már utalások esetleg korábbi ügyleteinkre, konkrét név szerepel. Szinte biztosan kaptunk már mindannyian kicsit ilyen mosolyogtató e-maileket is, ami arról szól, hogy fizetés, tárgymegjelöléssel valamelyik kollégánk, vagy akár a főnöknek a látszólagos e-mail címéről érkezik, és arról érdeklődik, hogy tudunk-e fizetni ma x euró összeget, például a számlánkról van-e ennyi rajta. Ezzel el tudnak kezdeni a csalók egy levelezést, amire minél több információval válaszolunk, és minél inkább elkezdődik itt a kapcsolat a megtévesztett fél és a csaló között, annál inkább lehetőséget biztosítunk arra, hogy ők megismerve a helyzetünket, és látva azt, hogy reagálunk egy-egy ilyen eseményre, információt, nyomot kapjanak rólunk, és akkor így meggyőzzenek arról, hogy valami fajta üzleti relációban nekik kell pénzt utalnunk például, vagy hozzáférést a számláinkhoz.
Ugye mindig az a kérdés, hogy ezek a például egy ilyen pénz átutalás, ennek nyoma kell, hogy legyen, hiszen van egy számlaszám, amire elutaltuk, van egy számla, onnan elutaljuk. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy az ilyen átutalásos csalásoknak a 90%-át, vagy annál magasabb összeget is a lényegében a károsult fogja állni, mert a bank ezt a pénzt nem tudja visszaszerezni. Miért nem lehet ezeket az átutalásokat megállítani, vagy visszaszerezni?
No, hát az egyik jó hír az, hogy Magyarországon nagyon fejlett a fizetésforgalmi, pénzforgalmi rendszerünk. Ez azt jelenti, hogy az azonnali fizetési rendszer bevezetése óta tulajdonképpen 3 másodperc, 5 másodperc alatt teljesülnek a 10 millió forint összeg alatti, illetve egyes esetekben 20 millió forint összeg alatti tranzakciós benyújtott igényeink. Ez egy nagyon nagy előny, a gazdaság pörgését is segíti. Ugyanakkor természetesen ilyen esetekben, amikor például az összeg egy olyan számlára érkezik, ahova mi magunktól nem küldtük volna, és a csaló kezébe kerül, a visszaszerzés lehetőségét is nagyban befolyásolja, lecsökkenti. Ennek ellenére ugye a céges viszonylatban számos olyan eset van, amikor például ennél nagyobb összeget, vagy például nem forintban utalunk. Ilyenkor egy picit több az idő, kapunk az időrés arra, hogy cselekedjen a bank, cselekedjenek a hatóságok, cselekedjen az ügyfél. A legfontosabb, hogy amint valami szokatlan tranzakcióról értesülünk a számlánkon, érkezik róla egy SMS, érkezik róla egy üzenet, vagy egyszerűen csak a netbankunkon tapasztalunk valami szokatlant, azonnal jelentsük be ezt a bank felé. Tehát miközben minden bűncselekménynél megszoktuk, hogy a rendőrség az elsődleges kapu, akihez haladéktalanul indulnunk kell, a pénzügyi kiberbűncselekmények esetén jó észben tartani, hogy az első teendőnk a bank ismert ügyfélszolgálati telefonszámának az azonnali értesítése legyen. Ott foglaljuk össze, amit tudunk, tájékoztassuk róla a bankot, és akkor a szakértők segíteni fognak abban, hogy megtegyék a szükséges lépéseket. Második lépésként fontos, hogy a rendőrségi feljelentést is megtegyük, és akkor így tud elkezdődni, teljessé válni a nyomozati munka is. Mellett csak még azt tenném hozzá a témához, ha lehet, hogy ilyen hosszan beszéljek, hogy azért vannak védelmi eszközök ebben a térben is számunkra. Ilyen például Például a bankkártyás területen gyakran használtunk már limiteket. Most az átutalások területén is egyre több bank kínálja ezt az ügyfeleinek, ami azt jelenti, hogy a bank jellemzően ad egy általános limit összeget, ez bankonként eltérő, van olyan bank, aki 1 millió forintos összeget ajánl számlánként, van, aki néhány millió forintra kalibrálja be ezt a standard összeget, viszont jellemző azt, hogy az ügyfelek ezt saját pénzügyi szokásaik szerint változtatni tudják. Nézzük meg, hogy mi az a havi leggyakoribb, legmagasabb utalási összeg esetleg, amivel dolgozunk, és akkor állítsuk be ahhoz, vagy akár időszakos limiteket állítva, amikor tudjuk, hogy jön egy-egy nagyobb összegű utalás, csak arra az időszakra állítsunk be egy magasabb limitet. Ezek jelentős ugrással fognak segíteni ahhoz, hogy visszaszorítsuk a kiberbűncselekmények árait.
Sütő Ágnes, köszönjük szépen, hogy